Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! Az Úr Jézus Krisztusnak, ami drága megváltónknak a váltság művével kapcsolatban, a Bibliánkban, különböző helyeken, különböző műfajban és különböző nézőpontból történő híradásokat olvashatunk. Leginkább olyanok ezek az események, amelyek már az ószövetségi proféciákban is megírattak, azután az evangéliumokban történetileg elénk adattak, és az apostoli levelekben pedig egy-egy ilyen Jézus Krisztussal kapcsolatos eseménynek a reánk vonatkozó hatásait bontják ki Isten szent lelke által az írók. Így van ez az Úr Jézus születésével kapcsolatban, ez a helyzet a nagypénteki kereszthalál tekintetében, azonban valami különleges dolog történt az Úr Jézus föltámadása vonatkozásában. Hiszen még az előbb említett eseményeknél az ószövetségi proféciák is a maguk műfajában már előre jelezték a történéseket, azonban az Úr Jézus föltámadását illetően ilyenfajta előrejelzéseket a profétai iratokban nem olvasunk. Nagyon megnehezítette ez a tény az újszövetség ősgyülekezeteinek a hitvilágát. Éppen azért, mert míg a halálára vonatkozóan szóló proféciák tekintetében is elbizonytalanodtak, értetlenkedtek a tanítványok, pedig olvashatták, hallhatták az ószövetségből az Úr szenvedő profétájáról szóló igéket, és mégis meginoktak a hitükben, és mégis olykor lázadás fogta el őket, amikor az Úr Jézus beszélt a maga haláláról, és amikor bekövetkezett nagypénteknek az eseménye, akkor pedig a tanítványok elszélettek, és éppen az Emmausi tanítványok történetéből láthatjuk, hogy az Úr Jézusnak milyen effektív hatást kellett gyakorolni a reájuk ahhoz, hogy talpra állhassanak hitükben. Azonban, mivel az Ószövetség az Úr Jézus feltámadásáról nem beszél, ezért aztán e tekintetben még bizonytalanabbak voltak az Úr Jézus tanítványai, mint a halál vonatkozásában. Persze emlékezünk rá, hogy az Úr Jézus soha nem beszélt úgy a maga haláláról, hogy ne szólt volna közvetlenül ugyanazon mondaton belül a feltámadásáról is, azonban a tanítványok leginkább megakadtak a szomorú hírnél, és tovább menni és tovább gondolni úgy látszik, hogy nemigen voltak már képesek. Amikor azonban Pál apostol elkezdte az ő missziói szolgálatát, miután ő a feltámadt Úr Jézussal találkozott már a damaszkuszi úton, és ez a hit és ez a tapasztalat úgy találkozott össze az ő lelkében, hogy ennek egész életre szóló hírnökévé szegődött el, akkor az apostoli levelek egyik fő személyiségének, Pálnak a tanításában újra meg újra előjön a halál és feltámadásnak az eseménye, és ennek említésén túl pedig ennek a hatása az ember életére. Ezért a mai húsvéti alkalmat szánjuk arra, hogy most miután együtt hallgattuk a feltámadásnak a történetét, most a feltámadásnak a teológiájára figyeljünk, méghozzá annak is arra a nézőpontjára, ahogyan Pál apostol a korintusi gyülekezet számára megörökítette ezt ebben a fejezetben. Látnunk kell, hogy a korintusi testvérek számára égetően fontos volt ez a kérdés, hiszen az Úr Jézus feltámadásában való elbizonytalanodás az egyenesen vezetett a maguk feltámadásában való elbizonytalanodáshoz, és éppen ezért ezen a ponton megálltak, mert hogyha ez a hit nincs ott valakinek a lelkében, akkor egyszerűen az a korabeli és ma is gyakorolt gondolkodás és praktikum vesz erőt rajta, hogy együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Abban a pillanatban, ahogy valakinek az életében az Úr Jézus feltámadása és az ebből következő önmaga föltámadása elhalványul, abban a pillanatban, ahogy az imaóránkon hallottuk, a reménység eltűnik, és utána egy reménytelen embernek a körülmények által lögdösött élete és egy reménytelen állapota jellemzi őt. Ezért aztán Pál apostol, miután a korintusi gyülekezetben elvégezte a maga gyülekezet alapító munkáját, és néhány évvel később csupán érzékelte, hogy a korintusiaknak ebben a sarkalatos tételben, a feltámadásnak a kérdésében gondjai adódnak, problémái vannak, kételkedései vannak, vagyis hogy némelyek közülük azt mondják, hogy nincsen feltámadás, azonnal tollat ragadott az apostol, mert ebben az állapotban meghagyni egy gyülekezetet egy percig sem lenne szerencsés. Persze fölvetődik a kérdés, hogy vajon van-e ma közöttünk bárki is, aki az Úr Jézus föltámadásában nem hinne, és aki a maga föltámadására nézve azt mondaná, hogy mese az egész. Talán senki nincs közöttünk ma ilyen lelki állapotban, ilyen gondolkodásban. És akkor persze fölvetődik a kérdés, hogy akkor miért beszélünk mi erről, hogyha ez egy a korintusiaknak problémát okozó, nekünk azonban egyáltalán gondot nem jelentő kérdés, vagyis hogy a föltámadás hitünk az rendben van. Kétféle módon lehet a föltámadási hitben törés, lazulás. Az egyik egy ilyen dogmatikai tételben való elbizonytalanodás, hiszünk vagy nem hiszünk benne, és talán ezen a szinten, a hitvallásnak a szintjén mindnyájan azt mondhatjuk, hogy elfogadjuk ezt, hiszünk ebben. Azonban van egy másik kockázat, ami éppen a hívő embereknek a kockázata, amit kísértésként úgy szokott a sátán elénk hozni, és sajnos nem eredménytelenül, hogy mondjátok csak a tiszta hitvallásotokat, imádkozzatok csak úgy, ahogy kell, prédikáljatok csak úgy, ahogy illik, és hallgassátok csak úgy az ígét, ahogy csak jellemző lehet ez rejátok. Csak éljetek úgy, mintha nem támadt volna föl Krisztus a halálból. És éljetek úgy, mintha ti nem támadnátok föl soha a halálból. Ez is túlzásnak tűnik talán, de egy kicsit nézzük meg részletesebben, hogy mit is jelenthet ez a gyakorlatban. Lehet vallani az Úr Jézus föltámadását, azonban, hogyha valaki ma nem egy élő Jézus Krisztusra figyel, és nem úgy tekint rá, mint aki él és uralkodik, hanem valamiféle régi történelmi személyiségként nézi őt, akkor valljuk meg őszintén, a feltámadási hit az Úr Jézussal kapcsolatban csak valami elvi, elméleti dolog benne. Hogyha valaki hitvallásában tisztán és világosan beszél ugyan az Úr Jézus feltámadásáról, sok-sok éneket énekeltünk és énekelünk még ma is, meg holnap is e tekintetben, amely mind hitvalló ének, azonban ha úgy élünk, mintha az Úr Jézus elment volna, itt hagyott volna bennünket, akkor igazán a feltámadásban nem vagyunk rendben. De nézzük a másik oldalt. Hogyha a magunk feltámadását elvileg elfogadjuk, néha még hálát is adunk érte, azonban, hogyha úgy élünk, mintha kizárólag erre a világra kellett volna berendezkednünk, ha úgy élünk, mintha kizárólag ennek a világnak a javait kellene hajszolnunk, ha úgy élünk, mintha igazán azok az értékek lennének számunkra kizárólag értékek, amelyeket valamiféle valutában lehet minősíteni, akkor hiába való a mi hitvallásunk. Hogyan éljük az életünket? Ez a nagy kérdés, úgy-e, mint akik feltámadunk, vagy úgy, mint akik megsemmisülünk. A feltámadásban hívő embernek praktikusan úgy kell élnie, mint aki tudja, hogy a föltámadt Úr Jézus Krisztus színe elé mindnyájunknak oda kell állnunk, s ahogy ugyanez az apostol következő levelében mondja, nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. És a legnagyobb jó, amit cselekedhetünk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban ennek mindenféle áldott konzekvenciájával, és a legrosszabb, amit tehetünk, az pedig az, hogyha ezt a hitet félretesszük, és ezzel a hittel nem számolunk. A feltámadt Úr Jézus hív bennünket arra, hogy az apostol igéje nyomán most néhány kérdésben elmélkedjünk együtt. Az apostol azt mondja, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot, mert olyanoknak írt, akiknek egyszer már, vagy talán többször is ott tartózkodása idején a gyülekezet alapításának a korszakában már elmondta ezeket a nagyon fontos tételeket. Azonban, hogy eszetekbe juttatom, azt jelenti, hogy meg lehet feledkezni, testvéreim, még a legfontosabb hittételekről is. A kereszténység úgy gondolkodott, ismerve önmagát, hogyha egy egész évig nem fog beszélni az Úr Jézusnak a haláláról és főleg a feltámadásáról, akkor majd el fog róla feledkezni. És ezért van az, hogy a korábbi időket követően is bizonyos rendszeresség van, amikor az Úr Jézus halálára emlékezhetünk, ilyen kiemelkedő alkalom az úrvacsorai alkalom a gyülekezetekben, az eukarisztiának az alkalma, és az ő feltámadására nézve pedig úgy gondolta a kereszténység, hogy jó lesz még sűrűbben emlékeztetni önmagunkat, és ezért a hét első napjának az ünnepét arra szánta és arra építette rá, hogy minden áldott vasárnap, amikor összejövünk Isten házában, akkor tudjuk azt, sajnos sokszor nem jut eszünk be, hogy ez a nap az Úr Jézus feltámadásának az emléknapja. Az apostol azt mondja, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot. Hányszor és hányszor eszünkbe juttatja Isten itt az ő házában is, úrvacsorai alkalmakon és minden vasárnapon az evangéliumot az Úr Jézus halálára és föltámadására vonatkozóan. Mert bár a korintusi testvérek ezt az evangéliumot hallották, ezt az evangéliumot elfogadták, ebben az evangéliumban egy jó darabig álltak is szilárdan, aztán az üdvösségnek a reménysége és a bizonyossága tekintetében azonban valami kockázati tényező jelent meg a korintusiaknál. Ha megtartjátok, üdvözültök is általa, ha csak nem, a régi fordításunk szerint hiába, a mostani szerint elhamarkodottan lettetek hívőkké. Pontosabbnak érzem a régi fordításunkat ezen a helyen, vagyis hogy hiába lettetek hívőkké. Mert ez a szó azt jelenti, hogy látszatra, hogy a látszatra vigyázva lettetek hívőkké. Hogy már csak a látszata van meg annak, hogy ti hívők vagytok, egykor megvolt a tartalma is, de valahogy ebből a keretből kicsúszott a tartalom, és megmaradt a látszat meg kevés ahhoz, hogy üdvözüljetek a hirdetett, elfogadott evangélium alapján. Hiába lenni hívővé, hogyha a feltámadásnak a hite és a feltámadás hitnek a gyümölcsei nincsenek meg az ember életében. Ez most nem valami elmélet csupán, hanem ez a gyakorlata annak, ami az Úr Jézus feltámadásából következik. De hát mi következik abból? Az következik, hogy számot kell adnunk ennek a föltámadt és uralkodó Jézus Krisztusnak a mi életünkről, vele való kapcsolatunkról. Számot kell adnunk arról, hogy hogyan éltünk azzal a kegyelmi lehetőséggel, amely nagyon drága áron az ő golgotai kereszt áldozata révén született meg és jutott el hozzánk. Ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Micsoda nagy baj az, testvéreim, hogy az ember életében a hívővé létel, más szóval a megtérés, az sajnos elmúlhat. Sajnos hiába valóvá lehet. Mikor? Ha nem végig kitartó hűséggel, megingathatatlan feltámadás hittel, és ennél fogva a számadásnak a felelősségével éli az ember a mindennapi életét. Az apostol nagyon szomorúan állapítja meg, hogy valakinek az életében a hívővé létel hiába való is lehetett. És azt nézzük, testvéreim, hogy az első időszakban milyen sokan, amikor csak a mártíromság által maradhatott volna valaki hűséges Jézus Krisztushoz, ebben a legnehezebb korszakban és időszakban hányan és hányan föladták a hitüket, akkor azt mondhatjuk, hogy sajnos voltak, akik hiába lettek régen hívőkké. És arra gondolunk, hogy a történelmünk során hányszor és hányszor kerültünk olyan sodrásokba, amelyekben a hívő ember érvényesülésének a lehetőségei minimálisra csökkentek, vagy talán teljesen megszűntek, vagy ellenkezőleg inkább bántást, támadást kapott miatta, ha hívőnek nyilvánult meg, akkor azt látjuk, hogy a történelmünk során közösségünk, egyházunk közössége történelmében is nagyon sokszor és nagyon sokan hiába lettek hívőkké. Olyan jó, hogy Pál apostolnak van egy másik gondolata is. A Galáciai levélben a következőképpen ír: meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Ezért aztán ott lehet a szívünkben az a bizalom, hogy akiknek ugyan megingott a hitük a különböző külső körülményeknek, a kísértéseknek a hatására, de ott lehet bennünk is az a reménység, amely Pál apostolban megvolt, hogy aki azonban egyszer elkötelezte magát az Úr Jézus mellett, annak mindig nagyobb az esélye arra, hogy újra visszatérjen, hogy újra beépüljön, hogy újra Krisztussal való közösségében megerősödjék. Nagyobb az esélye, hogy ez a bizonyos időszakra nézve hiába hívővé létel időszaka elmúljék, és aztán újra betagolódjék a Krisztus testébe mindenki. És Pál apostol azon dolgozik, hogy ez Korintusban így legyen. De hát milyen evangéliumról is beszél Pál? Arról, hogy az Úr Jézus meghalt a bűneinkért az írások szerint. Nem lehet szétválasztani nagypénteket és húsvétot. Nem lehet úgy beszélni nagypénteken, mint ha húsvét nem lett volna, és nem lehet húsvéton úgy beszélni, mint hogyha nagypéntek nem történt volna meg. Az apostoli tanításokban mindig elválaszthatatlanul kapcsolódik össze a kettő, és ők nem maguk találták ezt ki, hanem az Úr Jézusnak korábban említett ilyen vonatkozású összekapcsoló tevékenysége és tanítása volt az, amely erre megtanította az apostolokat is. Pál apostol elmondja, hogy ő önmagában mindenféle született előjoggal és mindenféle érdemmel, amit összegyűjtött fél élete alatt a zsidó közösségben, mind ezzel ő egy szánalmas személy. Olyan erős szót használ, hogy azt mondja, hogy mint egy torz szülött. Miért beszél így magáról az a Pál, aki fölpattant a paripájára, és a seregével, csapatával együtt elindult Damaszkuszba, és mindenki rettegett tőle? Miért beszél így magáról, hogy torz szülött? Senki nem ilyennek tartotta, mindenki a zsidóság egyik nagy reménységét látta benne. Miért beszél így magáról? Azért, mert most már úgy látja, hogy amíg Jézus Krisztussal való közösségében nem állt föl és nem állt helyre az a rend, amit Isten szeretett volna az ő életében is, addig ő létének az értelme hiányában vergődött csupán. A torz szülött kifejezés ugye azt jelenti, hogy a születettségből származó nagy reménység az egyszerűen egy torz irányt vett. Az apostol ezt a fizikális példát mutatja, használja föl arra, hogy lelkileg azt az állapotát közölje, amelyikben látszólag emberi mértékek szerint ő egy csúcs ember volt, a tanulmányait tekintve, a diplomáit tekintve, a befolyását tekintve, a fölhatalmazottságát tekintve, megtérése után meg úgy látja, hogy mindez Jézus Krisztus nélkül semmi. Sőt, az ellenkezője, egy torz lénynek a megnyilatkozásait sejteti. Aztán az apostol azt mondja, hogy amikor az Úr Jézus, a föltámadt Jézus Krisztus megállította az úton, és amikor ez a kiváló és ez az erős ember lehullott a porba, akkor egyszer csak egy másik fogalom lett úrrá rajta. Az erő, a dicsőség, az érdem helyett egy másik szó, a kegyelem. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Egy teljesen más élet, egy teljesen más út, egy teljesen más értékrend. És mindez a föltámadt Úr Jézus Krisztussal való találkozásból származott az apostolnak az életében. Olyan jó lenne ezt az értékrendet elsajátítani, testvéreim, hogy az Úr nélkül, Jézus Krisztus nélkül bármilyen érdemeink lennének, és bármilyen képességeink, és bármilyen lehetőségeink, mindnyájan csak torzszülöttek vagyunk szellemileg ahhoz képest, amire rendeltettünk, amire teremtettünk, és amire megváltattunk Jézus Krisztus által. Olyan jó lenne eljutni arra az értékrendre, hogy amikor az ember oda jut, hogy minden érdemet félre tud már tenni, hogy minden mások által adott dicséretről le tud már mondani, hogy amikor a magát Krisztus nélküli állapotban egy ilyen torz szülöttnek látó ember találkozik a feltámadt Jézus Krisztussal, akkor minden a megfelelő kerékvágásba zökken. És egyszer csak Isten kegyelméből az lesz az ember, amivé a föltámadt Jézus Krisztus által lehet. És ma igazán az a kérdés, testvéreim, hogy mi vagyok én? Hogy mi vagy te? Az vagy, aki Jézus Krisztus nélkül, jó szándékkal, emberi erőfeszítésekkel, becsületesen tudtál lenni? Ez tiszteletre méltó lehet emberek között és emberek előtt. Azonban, ha nézzük azt a kivételesen nagy lehetőséget, ami ezen felül adatott nekünk, amikor az érdemeinket félretehetjük, amikor nem arról kell már szólnia a beszélgetéseinknek, hogy én milyen kiváló ember vagyok, nem arról kell már szólni, hogy rejtett, jól csomagolt dicséretekkel próbálunk egymás fölé kerekedni, ha összetalálkozunk két perc múlva már, valami másról kellene szólnia akkor a beszélgetéseinknek. Arról, hogy milyen kicsi vagyok én, de hogy milyen nagy bennem Krisztus. Akkor ez az, ami meghatározná a mi egymással való kapcsolatainkat. Akkor nem azzal dicsekednénk és abban dicsekednénk, hogy hogy tudunk mások fölé kerekedni, ellenkezőleg, hogy Krisztus kegyelme hogy tud bennünket alázatban tartani, és hogyan tudunk eljutni arra az igei normára, hogy másokat magunknál különbeknek tartsunk. Ezek nagyon hétköznapi kérdések. A legegyszerűbb hétköznapi találkozásainkban bizonyosodik meg az, hogy vajon a feltámadt Krisztussal való találkozás után éljük-e gyakorlati életünket, vagy pedig erről beszélünk, és aztán mi vagyunk a legnagyobbak az egész világon. Az apostol eljutott arra a pontra, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hogyha föltesszük magunk előtt most és magunk felé most a kérdést, hogy mi vagyok én, akkor erre kellene egy őszinte választ adni ma délelőtt, csendben, magunkban, Isten színe előtt. Az vagyok, amire a magam erejéből, értelméből, képességeiből eljutottam. Az apostol azt mondja, hogy akármennyire tiszteletre méltó dolog ez, Jézus Krisztusnak a fényében, az őt földre sújtó krisztusi fényben meglátta, hogy ez hiába való. Ez hiába való. És amire a kegyelem által eljuthatunk, az ő föltámadásának az erejével, az egyedül az az érték. Azt mondja, hogy a hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Lehet hiába való módon hívővé lenni, és lehet eljutni odáig, hogy egyszer csak már nem lesz hiába való számunkra Jézus Krisztusnak az áldozata és Istennek a kegyelme. És aztán beállunk a szolgálatába, aztán nem magunkat dicsérjük, hanem Jézus dicsérjük, akkor nem a magunk érdemeiről beszélünk, hanem az Úr Jézus érdeme lesz mindenek fölött való. És akkor nem mi osztunk majd kegyelmet egymásnak, hanem az ő kegyelmére szorult állapotban hálát adunk azért, hogy méltatott bennünket erre a meg nem érdemelt kegyelemre. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot. Amikor ma délelőtt eszünkbe juttatta az evangéliumot Isten szent lelke, olyan jó lenne, ha ez az ünnep nem abban merül neki csupán, hogy együtt van a család, nagyon szép dolog és nagyon jó dolog. Nem csak abban merül neki, hogy most ünnepi hangulatban töltjük még inkább ezt a napot, hanem olyan jó lenne, hogyha talán asztali beszélgetéseinknél visszatérnénk erre a kérdésre. Vagy csendességünkben Isten színe előtt föltennénk a kérdést. Hiába való lett volna az ő kegyelme én felém. Ugye nem? Mindnyájan értékeljük ezt a kegyelmet. És ha igen, akkor a bizonyságtételnek a szolgálatába is beállunk, miután elfogadtuk ezt a kegyelmet, és miután értékeltük és értékesítettük ezt a drága kegyelmet. Adja az Úr, hogy így induljon, és így folytatódjék ünnepünk.